Bevezetésül szeretnék annyit ugye elmondani, hogy ez a heti témánk az egyház közössége, a szentek közössége. Tulajdonképpen át kellene gondolnunk, hogy mit is jelent az egyház, egyáltalán mi az egyház, és miért szentek közössége, és ezekről a dolgokról gyakorlati módon ma reggel pedig a keresztény közösség alapja és valósága Krisztusban. Tehát most arról lenne szó az ige alapján, hogy hát az egyház az micsoda és milyen közösség, és ki hozta létre, és kin alapszik, és ez két ige alapján szeretném átgondolni. Itt én azt írtam az 1 Korintus 3:1-17, de most majd még ezt megelőzően az egész hét igéjének választottam, mármint a reggeli sorozat igéjének, az 1 János 1:3-at, ahol ott azt olvassuk, hogy a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát ez mindjárt meg is határozza, hogy mi a mi közösségünknek a lényege. Hogy nem csak egymással vagyunk közösségben, mint általában az emberi közösségek, hanem valóban Jézus Krisztussal való közösségünk a mi közösségünk. A korintusi levélből pedig a mai igét a 6. verstől olvasom, tehát 1 Korintus 3:6-tól olvasom az igét. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja, fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nékem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, ezüstöt, drágakövet, fát, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, cénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja megpróbálni. És még a Ószövetségi ige, amelyik pedig a Ézsaiás könyvének a 27. fejezetében van, ahol, olyan bocsánat, 28. fejezetében van, ahol is a hamis tanítókról, hamis prófétákról van szó, és ennek mint egy ellentétele az, amit most fel fogok olvasni, hogy Isten viszont gondoskodik másról. Tehát a 18. vers, ezért 16. vers, ezért így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. A törvény zsinór mértékét teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával, ha megjön az ostorozó áradat, és elborít benneteket. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Te Szent Isten vagy, és Te népet hívtál ki magadnak ebbe a világba, és olyan hálás a szívem, és hálás a szívünk, hogy mi is a kihívottak között vagyunk. Te megszólítasz minden embert, és kihívod az ítélet alatt lévő világból, magadhoz, a te országodba, a te világodba hívsz bennünket, és add Uram, hogy lássuk egészen világosan, hogy milyen csodálatos közösségre hívtál el minket, magadra nézve hívtad ki a te népedet, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan közösséget teremtettél, amelyet eredetileg is elképzeltél, a szeretet és az engedelmesség, a szolgálat közösségére hívtál el bennünket, de mindezek a veled való közösségben szentelődhetnek meg, válhatnak valósággal és igazsággal. Cselekedj velünk most is így, hogy megérthessük, Uram, mindazt, amit elrendeltél, amit elvégeztél, és megérthessük mi mai keresztények, hogy mit akarsz velünk egyen-egyen és a mi közösségeinkkel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy nyisd meg a mi értelmünket, hogy értsük az írásokat, fel tudjuk fogni a te szent és jó akaratodat. Amen. Szeretett testvéreim, hogy említettem az egyház, ugye így mondja az ige, hogy a Krisztus teste. Tehát valójában az egyház egy olyan közösség, amelyet Jézus Krisztus hozott létre, az ő isteni akarata, az ő megváltása révén, kihívott magának egy népet ebből a világból, és ezt meg kell érteni, hogy ez minden más emberi közösségtől abban különbözik, hogy ennek a közösségnek az alapja a vele való közösség, ahogy János apostol megfogalmazta, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Csodálatos kiváltság az, ha egy ember közösségbe lehet Istennel. Ugye tudjuk, hogy mennyiféle közösség, egylet, párt és mindenféle lehetséges és lehetetlen közösség alakul az emberek között, de egyetlen közösségről sem mondhatják és nem is mondják, hogy ez közösség lenne, ami Teremtő Istenünkkel és a mi megváltó Úrunkkal. Ez egy annyira rendkívüli dolog ebben a világban, hogy így is lehet mondani, hogy a világ számára az egyház test idegen. Ki is veti magából. Az igazi egyház mindig üldöztetés szenved a világtól, mert kibékíthetetlen ellentét van az egyház és a világ között. De majd ezt mindjárt meg is fogjuk érteni, hogy miért van ez így. De nézzük meg egyáltalán, hogy a világ is sokat beszél a közösségekről, a világ is sokat beszél ennek a fontosságáról, és az ember, minden ember tudja, hogy mi közösségi lények vagyunk, nem tudunk magunkban meglenni, mi rá szorulunk a másik emberre, tehát közösségre vagyunk teremtve. Valóban Isten így teremtette az embert, mert ha nem így akarta volna, akkor egy ember teremtett volna, és akkor nem lenne közösség. De ő nem így akarta. De nézzük csak meg ennek az eredetét, tehát Isten megteremtette az embert, és azt halljuk, hogy Isten azt mondja Ádámnak, illetve Ádámról, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, segítek, vagy teremtek neki segítőtársat, hozzáillőt. És megteremtette az asszonyt. Tehát az első közösség, amit Isten rendelt és teremtett, a házasság. Ezt az isteni akarat rendelt el. Ez az alapja minden közösségnek, a házasság. Aztán megszületnek a gyerekek és a család. A következő a család. És aztán a családok, a rokonság, mondhatnánk a nemzetség, és végül ugye tudjuk, hogy egy-egy nemzet és a társadalom, amiben élünk. Tehát vannak koncentrikus, egyre nagyobb körök, amelyek az emberi közösségeket jellemzi, és ez Isten akarata szerint történt. Egy darabig, amíg az ember fel nem lázadt az Isten ellen. Az ördögnek pedig az a célja, hogy ezeket a közösségeket szétbomlassza, lerombolja. De tönkre is mentek, mert Isten, ahogy ezt Augustinus megfogalmazza, és mindenki idézi is, hogy te a magad számára teremtettél minket, és meg nem nyugszik a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Tehát tessék megfigyelni, hogy Isten az embert a maga közösségére, tehát az elsőrendű közösség, az Isten és az ő teremtménye, az ember között való közösség. És ez megszakad a paradicsomba, és maradnak az emberi kapcsolatok, de hát látjuk, hogy mivé lett a házasság, mivé lett a család, mivé lesznek az emberi közösségeink, a társadalmunk, azért, mert elveszítettük az Istennel való közösséget, aki tulajdonképpen alapja, és hogy így mondjam, összetartó ereje a közösségnek. Mert csak az isteni szeretet, az az önfeláldozó szeretet tudja összetartani, vagy így mondom, tudná összetartani az embereket, de miután mindenki a maga hasznát keresi, miután mindenki saját magával törődik, és mindenki maga van az első helyen, ezért jutottunk ide, hogy sem a házasság, sem a család, sem semmi közösségünk nem úgy működik, ahogy ezt Isten eltervezte. Mert a vele való közösség megszakadt. Mert nincs meg a vele való kapcsolat, akkor a vízszintes, horizontális közösségeink is felbomlanak, megszakadnak. És hogy mennyire ördögi gondolat ez, hogy felbomlasztja, az nem csak az Istennel való kapcsolatunkat rontotta meg, hanem az egymással való kapcsolatainkat, és az Istentől teremtett közösségeinket támadja elsősorban. Azt támadja elsősorban. Azt akarja felbontani, azt akarja tönkretenni. Ne legyen közösséged, ne legyen szeretett kapcsolatod, hanem egymás ellenségei legyünk. Ezt akarja az ördög. És el is éri. Tessék meggondolni, hogy hadd olvassak fel egy olyan példát, amit ugye Marxék, amikor megfogalmazták a kommunista kiáltványt 1871-ben a párizsi kommun idején, akkor a kommunista kiáltványba leszögezték, hogy ők fel fogják bomlasztani a közösségeket. Meg fogják szüntetni a vallást, meg fogják szüntetni az államot, és meg fogják szüntetni a családot. Ezt leírja ilyen világosan a kommunista kiáltvány. Ez a cél. Kinek a célja? Hát most tessék meghallgatni, hogy Marx barátja, akivel együtt dolgoztak, mit írt. Azt írja, Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szert teszünk tudásra. Ellenére is megtaláljuk boldogulásunk útját, ellenére is kialakítjuk közösségeinket. Tehát mit mondanak? Hogy Isten ellenére fogjuk kialakítani a közösségünket. Következő mondat, gyere sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott, Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz. Alapjába véve Isten a civilizáció, a liberalizmus és az emberiség ellensége. Nem azt mondja, nincs Isten, tetszik figyelni a kommunisták, azt hirdették, hogy nincs. De alapjában véve a marxista körök sátánisták voltak. És azt mondja, gyere, sátán te, és a sátánista közösségeiket akarták megteremteni, öltek is, pusztítottak is, széthullanak a közösségeink, és mind a mai napig ez zajlik. És tessék megfigyelni a legújabb támadást Isten rendje ellen. Itt van ez a Gendermans, na, nem erőltetem a neve, angol név nem jön a nyelvemre, tehát tessék, a gender ideológia, igen, amelyik azt célozza, hogy ne fogadd el a veled született nemedet. Te határozod meg a nemedet. Ez a gender, ez a társadalmi nem. De ne tessenek nevetni, mert az Unió ezt elfogadta. Német szövetségi köztársaság törvénybe iktatta, hogy tanítani kell a gyerekeket az óvodától az egyetemig, hogy ne fogadják el. És emögött a homoszexuális és leszbikus közösségek munkája van, akik 1995-ben a pekingi világgyűlésükön a leszbikusok elérték, hogy az ENSZ zászlajára tűzte, hogy az ember nem fogadhatja el a vele született nemét, sőt, olyan játékokat kell játszani az óvodába, amelyik a fiúknak lányos játékot, a lányosnak fiú. Na most miről is van szó? Még a gyermekek identitás tudatát is el akarják venni. Tessék figyelni ezt a rettenetes támadást. Úgy szoktuk mondani, mikor valaki meg van zavarodva, azt se tudja, fiú vagy lány. Hát ezt akarják. hogy ne tudd egyszerűen elvenni az identitás tudatodat, ne tudd meg, hogy ki vagy. És az ember magát nem tudja meghatározni, akkor végül is nincs az életének értelme. Mert most tessék belegondolni, hogy ha egy pici gyermeket megkérdezek, hogy kicsoda ő, végső soron egy 3-4 éves gyerek abba fogja magát meghatározni, hogy ő az anya kisfia vagy kislánya. Abba fogja magát meghatározni, hogy én az apa gyermeke vagyok. Hogy én a szüleimé vagyok. Ő abba határozza meg a kis gyermek identitását. És ez így igaz. És most tessék meggondolni, hogy a sátán már elvette, hogy az ember abba határozza meg magát, hogy én a mennyei atya gyermeke vagyok. Elvesztettük az identitásunkat. Fölborultak a társadalmi kapcsolataink. Szétilálják a házasságokat. A meg nem kötött házasságok és az együttélési kapcsolatokat beleszámítva, tehát mindazok, akik együtt élnek ma Magyarországon, akár házasságban, házasságon kívül, 70% bomlik fel. 70%. Tehát iszonyatos állapotban vagyunk, és az ördög elérte a célját. De miért? Mert az ember már nem mondhatja, hogy a mi közösségünk, közösség az atyával és az ő fiával. Ezért bomlik fel minden. De nem akarják elhinni az emberek, hogy ezért bomlott fel, ezért veszítettük el egyáltalán ki vagyok én ember, hát megmondták ki vagy, felkapaszkodott majom. Tehát az te életednek tulajdonképpen nincs is értelme. Te csak egy evolúciós természeti folyamat, véletlen terméke vagy, tehát a te identitásodnak semmi értelme. Most már se fiú vagy, nem, se lány nem vagy, azt se tudod ki vagy. Ezt akarja az ördög. És el is éri. És ezzel szembe, és ez a világ, mert e világ fejedelme a sátán. Még csak annyit a társadalmi közösségeinkről, hogy engem elborzaszt az az ostoba idealizmus, amit nem tudom, hogy hitből mondanak, vagy csak szöveg, amikor azt mondják, hogy a vallás meg tudja változtatni a társadalmat. Hogy majd mi itt most újra hit oktatunk, majd ezt tesszük, azt tesszük, és meg fog változni a társadalom. Aki ezt elhiszi, az egy naív alak. Tudnilik, ez nem ilyen egyszerű. Ezt pedagógiai módszerekkel, vallási módszerekkel nem lehet megoldani ezt a problémát. De hát akkor értelme van a vallásnak? Értelme van. Az igazi hívő keresztény vallásnak értelme van, mert mi vétett bennünket Isten? Sóvá meg világossággal. Ő soha nem mondta, hogy a világ meg fog szűnni, mert az egyház bekebelezi az egész világot, és egy csodálatos földi paradicsom lesz. Erre nincs a földön ígéret, majd odaát. De odaát erre van ígéret. Tehát a mi társadalmunk, a mi közösségeink, a világi társadalom nem fog meggyógyulni, de mégis az egyház felelőssége, hogy mi só, és ugye a só konzervál. Ma a legnagyobb bűn a konzervatizmus, ugye, amikor valaki konzervatív, keresztény erkölcsiséget hirdet, az ma a legnagyobb bűn. Mert mindent föl kell forgatni. Tehát a só konzervál, és igenis nekünk meg kell tartani mindazt, amit az Isten igéje, mert Mit mondott itt Pál apostol? Azt mondta Pál apostol, hogy, Pál apostol is mondja, de nem most pontosan az Ézsaiás igét akartam idézni, hogy Isten a törvényt teszi zsinór mértékké. Tehát nem lehet a törvényt félresöpörni az egyház közösségéből, de a világ félresöpri. Nekünk ezt képviselni kell, és sóvá és világossággá. A világosság pedig azt jelenti, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a világ világossága, a lámpatartót nem teszik az ágy alá, meg a vék alá, hanem hogy világítson azoknak, akik a házban laknak. Tehát a mi életünk példájával kellene világítanunk a tiszta, szent, megszentelt életünk. Mert az egyház a szentek közössége. Na most éppen azért szentek közössége, mert Péter apostol így mondja, azt mondja, hogy titeket ő a szent hívott el, ezért szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert meg van írva, hogy szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent Isten vagyok. Amikor szentekről beszélünk, megmondom őszintén, hogy a társadalmi gondolkodásban nagyon sokszor beugrik az, hogy hát az egyház által kreált, mármint a katolikus római egyház által hivatalos szentekre gondolnak az emberek, de szó se lehet, a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy azok a szentek, akik istenéi. Tulajdonképpen az eredeti héber fogalom az Ószövetségben a szent az, ami az istené. Tehát most tessenek elgondolni, hogy mit tudom én, egy úrvacsorai kelyhet valaki odaajándékoz az egyházának az urasztalára, akkor azt mondjuk, hogy ezt oda szenteltük ezt az edényt, igaz? És akkor azt másra nem használjuk, az Isten dolgára oda van szentelve. Na most ilyen értelemben egy templomot, bármit mondjuk, hogy oda szentelünk, sőt mondjuk fel is szenteljük. Mire? Isten szolgálatára. Na most így az ember is istené. Ez birtokviszony, tehát az a szent, aki az istené, aki az Isten birtokában van, az a szent. És mivel ő szent, az övét megszenteli. Nem attól vagyok én szent, hogy én görcsösen megpróbálom megtartani a 10 parancsolatot, és majd én szenté teszem magamat. Szó se lehet róla. 1 Péter 3.15 azt mondja, Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szívetekbe. Ő szentel meg. Na most, ugye látjuk is, tulajdonképpen világossá vált, hogy miért szentek közössége az egyház. Persze csak az tartozik az egyházhoz, aki valóban Jézus Krisztusé. Hogy lehetek Jézus Krisztusé? Ha megtérek. Ha megtérek. Ha nem térek meg, akkor hiába kereszteltek meg. Sokszor mondják, ha lehet hallani, keresztény, mert meg van keresztelve. Hát ezt nem így mondja az Úr Jézus. Hanem aki hisz és megkeresztelkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tehát tulajdonképpen engem a keresztségem csak kötelez. Engem a Krisztus ment meg. A keresztség tulajdonképpen miről is szól? Hogy Krisztussal együtt a halálba kereszteltettünk bele. Az ő halálába. Így mondja a Róma 6-ba Pál apostol, hogy avagy nem tudjátok, hogy ti, akik megvagytok keresztelve, Krisztus halálába kereszteltettetek bele. A világ számára, a bűn számára halottak vagyunk, de élünk, ahogy mondja, Istennek, mert most már az Istené vagyunk. Tehát az egyház, az az egyház, amelyik az Istené. Pál apostol itt elmondja, ugye a korintusi levélben, hogy hát még gyerekek vagytok a hitben, majd még erről lesz szó, azért nem is olvastam fel az első szakaszt. Gyerekek vagytok a hitben, kiskorúak, nem vagytok még igazán lelki emberek, mert viszálykodás van közöttetek. Én Pálé vagyok, én Apollós, én Kéfás, én a Krisztusé, és amíg ilyenek vannak köztetek, azt mondja, hogy ti nem vagytok lelki emberek. Tudnélik, és ekkor kezd el arról beszélni, de ki az alap? Pál apostol az alap? Arra építheted az életedet? Apollósra, Calvinra, Lutherra? És most tessék megfigyelni, hány vallásos testvérünknél első helyen van a felekezetek. Komolyan. Első helyen van a felekezete. Én mindig elborzasz, mikor azt mondják, hogy az üdvözítő egyház. Az egyházban lehet üdvözülni, de nem az egyház üdvözít, hanem az egyház ura, a Krisztus. Így mondja a betlehemi éjszakában az angyal, üdvözítő született ma néktek, aki Úr Krisztus a Dávid városában. Tehát az üdvözítő egy személy. Az egyház egy közösség. Hát most testvérek, ha egy egyház üdvözít, akkor azt jelenti, hogy mi üdvözítjük egymást, a közösség. Nem. Ami Urunk üdvözíti a közösséget, az ő népét, és benne téged és engem. Ezek nagyon tisztázandó dolgok, mert akkor meg vagyunk keveredve, a végén tényleg egymásnak esünk, és azt mondjuk, hogy hát aki kálvinista, az nem üdvözül, hát aki luteránus, az nem üdvözül, vagy aki a pápába hisz, na most ugye, mondhatnám, bizony, egyik se fog. Mert aki Lutherba hisz, az nem fog üdvözülni. Aki Calvinba hisz, az nem fog üdvözülni. Csak az, aki az Úr Jézus Krisztusban. Ezt nagyon komolyan meg kell tisztázni kellene, ezért van ez a felekezeti bolondéria közöttünk. Mert elveszítettük a lényeget, hogy az egyház a Krisztus teste, hogy mi vele vagyunk közösségbe, hogy ez a közösség ment meg és tart meg bennünket az ő vére által, nem pedig az, hogy melyik felekezetbe tartozom. Tehát ezt mindenkinek magának meg kell vizsgálni, hogy most tényleg mire alapozod a hitedet, a jövődet, az örök életedet. Mire alapozod? Mert alapozhatjuk mi arra, hogy hát Uram, én hívő ember vagyok, én erre alapozom az üdvösségemet. Hát akkor már megint ott vagyok, hogy én nem azért üdvözülök, mert én hívő ember vagyok, hanem ahogy tegnap is hallottuk, a hitem az csak vele kapaszkodik abba a Krisztusba, aki üdvözik, akitől remélem az üdvösségemet, és hiszem az üdvösségemet. Tehát a mi közösségünket meg kell érteni, mi a mi közösségünk alapja. Tehát azt mondja az Ézsaiás 28-ban az Úr, de már a Zsoltárokban is ugye olvasuk, hogy az Úr letesz egy alapkövet, egy drága szegeletkövet. Így is mondhatnám, a mi hitünk alapja egy drága kő, amint a mennyei Jeruzsálem alapjában is láthatjuk a drága köveket, de ez csak kép, tényleg drága. Mert Istennek nagyon sokba került az ő fia áldozata. És erre a drága alapra építhetjük fel a mi közösségeinket, is. Mert itt most úgy tűnik, mintha most ellentmondanék, az előbb egy kicsit a felekezeteket akartam, hogy így mondjam, leértékelni, hogy megértsük, hogy nem a felekezeti közösségeink mentenek meg, hanem az újonnan született hívők közösségében van a helyünk. Tehát az egyház egy olyan közösség, amelyik tulajdonképpen egy testvéri közösség, de mondhatnánk, hogy a lélek által, mert egy lélekkel itattunk meg, ezért vagyunk mi egymás testvérei. Ha benned is ugyanaz a Szentlélek lakik, mint bennem, ha neked is ugyanaz a megváltó Urad, mint nekem, és a te hited is ugyanaz a hit, amelyik az én hitem, mármint hogy a Krisztus hit, akkor vagyunk egy közösség. Engem soha nem zavar, hogy milyen felekezetből való testvérrel vagyok közösségben, ha az valóban újonnan született hívő testvér. Engem nem érdekel, és nem is zavar, mert tudom, hogy ő testvérem. Tehát nem a felekezet határoz meg bennünket, hanem a Krisztushoz fűződő kapcsolatunk. Hát hiszen minden közösség egy kapcsolatrendszer. Hogy mondtam, először Isten és az ember, és ember és ember kapcsolata. Majd erről aztán lesz szó, hogy ez milyen fontos ennek a tisztasága, szentsége és az Istentől való volta. Na most feltehetnénk a kérdést, ha Isten mindenek fölött való Úr, és minden az ő szent és jó akarata szerint történik ebbe a világba, akkor hogy éri el az ördög az, hogy szétbombázza a közösségeinket, hogy tönkreteszi az életünket, hogy így néz ki ez a világ, ahogy kinéz. Ugye ilyenkor az ember azt mondja, tényleg akkor nem Isten én minden hatalom? Akkor valahol mégiscsak az ördög erősebb? Nem. Hanem arról van szó, hogy Isten nem olyan egyházat teremt, ahol valami felsőbb hatalmi erőszakkal teremti meg ezt. Megtehetni. Hát szemébe néznél az Istennek, akkor véged volna, többé még gondolkodni se tudnád, meg semmisülni, azt mondja az Úr, meghalnabb. Nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Tehát Isten mindent megtehetne, de miért nem így teszi? Azért, mert várja a te igenedet. Várja a te megtérésedet. Várja, hogy igenis a sötétségből a világosságba térj meg. Ugye apostolok cselekedetei 26-ból elmondja a királyok előtt is, Pál apostol, hogy milyen küldetést kapott ő az Úrtól. Azt mondta neki a feltámadott Úr, hogy elküldelek, hogy térítsd meg őket, nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Tessenek figyelni ezt a rendkívül karakteres döntést. Tehát sötétségből a világosságra, az ördög, a sátán, így mondja az Úr Jézus, a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Mert ez a világ a sátán uralma alatt él. Akár elhiszik az emberek, akár nem, ezért ilyen ez a világ. És csak az tartozik az egyházhoz, aki ebből a világból lelki értelemben megtér, és isteni uralom alá rendeli az életét. Elfogadja az Isten uralmát. Ahogy a tékozló bemegy az atyai házba, bemegy. Ezután az atya parancsol neki. Ja, akkor nem megyek be. Ha a megtérés azt jelenti, hogy az Isten parancsol megint nekem, meg nem én vagyok az Úr, meg nem azt csinálom, amit akarok, akkor az Isten se kell nekem. Na ezért nem térnek meg az emberek. Ezért van olyan kevés ember a hívők közösségében, mert nem is akar megtérni. De ha baj van, akkor szídja az Istent. Hadd olvassak fel egy angol író, filozófusnak a véleményét, mert ő azt elmondja, hogy Aldous Huxley ugye arról híres, hogy ő alkotta meg az értelmetlenség filozófiáját. Tehát amint mondtam az előbb, az ördög eléri, hogy végül azt se tudod ki vagy, elveszted az identitásodat, nincs értelme az életnek, ennek ez a vége. Hát ő azt mondja, hogy miért jutott ide. Jó okom volt arra, hogy ne akarjam, hogy a világnak értelme legyen. Tessék figyelni ezt a mondatot. Egy ilyen zseniális ember elárulja saját magát. Nem is akarom, hogy legyen értelme. De miért nem? Így feltételeztem, hogy nincs is értelme. Állításom igazolására találtam kielégítő indokot minden különösebb nehézség nélkül. Nekem az értelmetlenség filozófiája lényegében a szexuális és a politikai felszabadulás eszköze volt. Tessék figyelni ezt a világos beszédet. Tehát miért akarta, hogy ne legyen a világnak értelme? Hogy ő azt csinálja, amit akar, politikai és szexuális értelemben. Hát nem mindenki ilyen. Nem mindenki ilyen. Hát tessék most megnézni azokat a férfiakat, akik elhagyják a feleségüket meg a gyerekeiket. Az esetek döntő többségében semmi más, mint a szexuális kicsapongás és vágy amiatt, és ezért a szenvedélyért képes a feleségét, a gyerekeit, a szüleit, mindenkit romokba dönteni, mert ő neki ez a kívánsága. Hát itt van, egy tudós is megmondja, hogy ezért. Na hát akkor láthatjuk, hogy most itt ezért vagyunk ilyen kevesen. Ezért, mert nagyon sok ember azt mondja, na nem, én nem áldozom fel, mert nekem ez az érdekem. Én se a politikai, se a szexuális, se ilyen, se olyan szabadságomat nem vagyok hajlandó föladni, és nem engedem meg, hogy az Isten mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez volt a bukás oka. Az ember ebbe bukott bele. Paradicsomba mindig zavar, mikor valaki azt mondja, hogy eltiltotta Isten a tudás fájától. Bocsánat, nem a tudás fájától. A jó és rossz tudásának fájától tiltott el. Tehát attól tiltott el, hogy ne az ördög mondja meg neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit csinált az ember? Csak arra volt kíváncsi. Hogy egy bukott angyal mit fog neki mondani. És tessék megnézni a mi életünket is, a gyerekeinket is, végül is tessék megfigyelni egy kis kamaszokat. Milyen izgatottan keresik, hogy megtudják azt, hogy tényleg mi is az életnek az igazi élvezhető értelme, és hát mi az a jó, amit el akar előlünk a szülő titkolni, vagy éppen nem akarja, hogy ebbe meg abba belemenjek, pedig lehet, hogy azt tenni szépé az életem, hát úgy élek, ahogy akarok, azzal, akivel akarok, ezt teszek önkre. A vágy vonalán jön mindig a kísértés. De hát akkor Isten pedig azt mondja, hogy igenis, most döntsd el te. Ő megmondta, mi a sötét, mi a világos, mi a jó és mi a rossz. ő megmondta, vagy a sátán uralma alatt akartok élni, vagy az én fiam uralma alatt akartok élni. Én letettem egy alapkövet, most mire fogod felépíteni az életedet? A vágyaid, a kívánságaid, stb. Ugye itt várná az ember, hogy az Isten valami nagy hatalommal belépjen, és itt akarom, nem akarom, rám kényszeríti. Hát Isten nem ilyen. Ilyen az ördög. És tessék megnézni, hogy a világ mindig is ilyen volt. Gondoljunk csak az egyiptomi vagy mezopotámiai ókori birodalmakra, az Isten királyokra. Ott aztán összefogták a vallást és a politikát, ott isteni alapon uralták le a többit, kialakultak az uralkodó réteget, ott aztán erőszak volt. És ez így volt rendszerről rendszerre, és most pedig eljutottunk oda, hogy a pszichológiai módszerekkel, az agymosás zseniális módszerével elérik azt, hogy te elfogad a most idézőjelben mondom a rendet, de inkább azt kéne mondani, hogy elfogadd a trendet, mert ez nem rend. Tehát egyszerűen nem fogadjuk el, ugye egyszerűen mi nem akarjuk elfogadni, a világ meg nagyon is elfogadja, és olyan agymosással érik el, hogy az ember csak álmodozik. És miért? Azért érik el, mert a vágyak, a kívánságok, a bűnre való csábítás vonalán minket manipulálni lehet. Téged is, engem is. És itt nincs mese, itt egyszer dönteni kell, hogy én most maradok ebbe a világba, vagy kijövök, mert az Isten azt mondta, hogy a világ ítélet alatt van, kárhozatra megy, csak az üdvözül, aki kijön a világból, és beépül az ő népe közé az egyházba. Aki nem, az kívül marad. Aki itt nem él Jézus Krisztussal, az odáig se fog Jézus Krisztussal élni. Ne is áltassa magát senki. Most olvastam, hát egy liberális labba olvastam, hogy új gondolat született, mert mi emberek vallás értelemben zseniálisak vagyunk, a szuperkegyelem. Most ez a legnagyobb fogalom. A szuperkegyelem. És kik találták ki? A meleg gyülekezetek. Hogy mindenre azt csinálsz, amit akarsz, de lemaradtak, mert ezt már 100 évvel az univerzalizmusban kitalálták a tudós elődeink, teológus tudósaink kitalálták, hogy végén úgyis mindenki üdvözül, a sátán is, azt csinálsz, amit akarsz. Hát ez csak egy ördögi sugallat. Ez a legnagyobb becsapás. Hogy nincs ítélet. Ez a legnagyobb hazugság. Hogy ne volna, testvérek? Hát tessenek föllapozni már a történelem könyveket. Hát tessék föllapozni a Bibliát. Izrael mit kapott a dolgai miatt? Hát miért gondoljuk, hogy mi ezt kikerülhetjük? Dehogy kerüljük ki? Tehát nincs mese, vagy. Vagy bemaradok ebbe a sötét világból, aztán manipulálnak, hipnotizálnak, erőszakot gyakorolnak, azt csináltatnak veled, amit te már nem is akarsz, vagy pedig kimész ebből a világból lelkiértelembe, és egyszerűen elfogadod Krisztus uralmát, és akkor mondhatod, hogy te tagja vagy a szentek közösségének. Igen, ám csak ahogy olvastuk, hogy zsinór mértéké teszi Isten a törvényt. Tehát az ő népe között, így mondta Jézus, hogy közöttetek nem ez a rend, ami a világban. A világ vezetői hatalmaskodnak rajtuk, jótevőknek mondatják magukat, de közöttetek nem ez a rend, hanem aki nagy akar lenni, legyen a szolgátok, aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok. Tehát tessék megérteni azt, hogy Jézus egy nagyon nem kívánatos közösségbe hívott el bennünket. A testi ember számára zavaró, nem kívánatos közösségre hívott el bennünket. Arra a közösségre, hogy te, ha nagy akarsz lenni, akkor szolgáld a többi testvért. Akkor élj a másikért. Ha te jó házasságot akarsz, akkor te szolgáld a párodat. De hát akkor én papucs vagyok, mondják nekem. Nem. Félre ne tessenek érteni, ez nem papucság, amikor én valakit jobban szeretek, mint magamat. És azért teszem meg azt. Na igen, ám csak, hogy ezt a világ, ezt a szeretetet soha nem kapja meg, meg nem is ismeri, mert ez csak a Szentlélek által születhetik meg egy ember szívébe, hogy nem én vagyok most már az első, hanem azok, akiket az Úr rám bízott. Hogy fontosabb a párom, mint én, ez csak a Szentlélek által lehetséges. Ez csak a Szentek közösségébe valósulhat meg. És szeretnék valami nagyon fontosat mondani a testvéreknek itt most mindjárt az elején. Sokszor hallottam, mikor felkerestem olyan valakiket, hogy szóltak, hogy X meg Y evangélikus a városba, és én felkerestem. Aztán meg is kaptam, hogy ő tulajdonképpen ő hisz Istenbe, meg ő neki így szokták mondani általában, magam módján én vallásos vagyok, de ez a magam módján, ez a privát vallásosság nem létezik, mert Isten nem ismeri el. Aki kirekeszti a testvéreit, azt Isten is kirekeszti. Ezt vegyük nagyon komolyan. Én emlékszem, az egyik idős otthonban volt egy férfi, aki néha eljött a templomba, de a kápolnába, az otthon kápolnájába soha nem jött le. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy hát miért nem tetszik leülni oda az Isten tiszteletet, itt van a házba. Ezek közé, így mondta. Ja, az ilyen ember ne is gondoljon rá, hogy Isten őt elfogadja, de ne is gondoljon rá. Ha te nem fogadod el a testvéredet, Isten se fogad el. Ezt nem lehet kijátszani egymás ellen. Tehát a közösségnek ezek a dolgai nincs magánvallásosság. Persze sokan erre azt gondolják, ja, hát akkor tényleg az egyházban lehet üdvözülni. Tényleg az egyházban lehet üdvözülni, mert ott ismerheted meg az üdvözítőt. Nem azért, mert a közösség fog téged üdvözíteni, hanem a közösségbe együtt, az igén keresztül, a Szentlélek által megismerjük a mi Urunkat, és ő üdvözít minket, és ezt mi hitáltal ragadhatjuk meg. Tehát most azt kellene meggondolnunk, hogy nekünk, akik egy hitmehítő héten vagyunk, hogy megvizsgálva a saját viszonyulásainkat, hogy hát tulajdonképpen mennyiben vagyok én tényleg hívő keresztény, és valóban a közösségért élő, a közösségben élő, hívő ember. Vagy pedig úgy gondolkozom, hogy hát az az evangélikus gyülekezet, vagy református gyülekezet, vagy mit tudom milyen gyülekezet, akihez én tartozok, hát az olyan, amilyen, nincs jobb, hát oda járok, és akkor ez egy ilyen vallásos fogalom az életünkben, hogy igen, én evangélikus vagyok, ide tartozok, de aztán tulajdonképpen más komolyabb kapcsolat nincs. Holott a mi Urunk pedig azt mondta, hogy ő életét adta az egyházért. Az életét adta az egyházért. Azért a közösségért, akit ő kihívott ebből a világból. És azért hívott ki bennünket, testvérek, és itt még visszatérve a megszentelődés kérdésére, miért hívott ki engem? Mert én olyan szent vagyok? Nem. Pontosan nem vagyok szent. Bűnös vagyok. Azt mondta az Úr Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívogassam megtérésre. Tehát az igazak azok csinálnak, amit akarnak, azoknak úgyse kell a megváltó. A Krisztus pedig a bűnösöket hívta, miért? Megigazítsa őket, megszentelje őket. Tehát amikor az ember megtér, az a start. Onnan kezdődik valami. A vele való életközösség, a gyülekezetben való életközösség és a együtt megszentelődés útja. És ha ezt az egyház feladja, azért, mert a világ azt nyomatja, hogy nem bűn a paráznaság, nem bűn a kicsapongó élet, nem bűn a homoszexualitás, és így tovább, nem bűn, és ha mi ezt elfogadjuk, akkor a mi Urunk ott hagy bennünket. Ezt tessék jól megérteni. Egy olyan egyházban nem lesz ott Jézus Krisztus, mint ahogy a zsidókat is ott hagyta. Azt mondta Ezékielnek az Úr, hogy el kellett mennem a házamból. Miért? Mert bevitték a bálványokat. El kellett mennie a házából. Elűzték. az Istent a mi törvénytelenségeinkkel, bálványimádásainkkal, bűneinkkel bizony megszomorítjuk, elűzzük, és ne higgye az a közösség, amelyik elfogadja a világ uralmát maga felett, hogy ott marad Jézus. Hát ő nem osztozik a világgal. Ő nem osztozik. És semmiféle tisztátalansággal. Mit mondott a legnagyobb kereszténynek, az első tanítványnak? Ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Ezt kéne belevésni minden embernek a tenyerébe. Ha meg nem moshat engem az én uram, akkor azt mondta, hogy semmi közünk egymáshoz. Hiába vagyok bemerítve, megkeresztelve, hiába vagyok főpap, vagy főpresbiter, vagy főhívő, ha engem ő nem tisztíthat meg, akkor megmondta, semmi köze hozzám. És nekünk akkor annyi. De annak az egyháznak is, meg annak a közösségnek is annyi, aki tulajdonképpen a tudatos bűneivel elűzi az ő úrát. Hát ez a helyzet, és most ebbe kell nekünk vizsgálódni, hogy vajon milyen alapra építed fel a hitedet. A krisztusi alapon állsz. Tényleg az a te reménységed, hogy ő az életed alapja, őre építheted fel az életedet? Így van. Csak őre. Jézus ezért mondta, hogy fel lehet építeni a házat a fövenyre is, a homokparton is, de össze fog dőlni. De ha a Krisztus sziklán épített fel, akkor soha nem fog összetölni. Mert az biztos alap, az egy örökké való alap. A homok az evilági alap. Hát persze, mondjuk, ha ismersz egy sikeres vállalkozót, irigyled, nem tudom, miért irigyled, de ha irigyled, akkor biztos, hogy ha megvizsgálod az életét, ő csak erre a világra gondol. Ő csak erre a világra épít. Ő semmi másra nem épít. Ugyan már örök élet, ki tudja, lesz abból valami, meg egyáltalán. Nem épít rá. A Isten népének pedig erre a sziklaszilárd örökké való alapra kell építeni. Akkor majd aztán tovább vezet bennünket Isten igéje, most tényleg az alap, és az a kérdés, hogy ki az egyház, és hogy valóban én ezt mind magamra nézve elismerem-e. És a beszélgetésben tulajdonképpen ezeket a kérdéseket tessenek azért őszintén előhozni, hogy most majd beszélek én arról, hogy majd, mert sok ember megbotránkozik a saját gyülekezetébe. Mert látja, hogy egy csomó hitetlen ember van a gyülekezetben. Na de hát azokat nem szabad elűzni. Hát azok azért jönnek oda, hogy előbb-utóbb hívővé legyenek. Ha olyan a gyülekezet szeretete, szolgálata, igehirdetése, egymás iránt való szolgálata a testvéreknek, akkor bizonyára meg fog térni. Tehát az egyház soha nem valami olyan közösség, ahol csak valami főszentek vannak együtt, hanem megváltott bűnösök vannak együtt. És nagy szeretettel, és amilyen kegyelemmel néz rám az én uram, olyan kegyelemmel kell néznem a többiekre. És ha én kirekesztő módon ezt nem így teszem, akkor vigyázzak. Tehát most azért mondtam, hogy ne kezdjük el most azt, hogy bezzeg a mi gyülekezetünk nem egy igazi egyház, hanem azt kezdjük el inkább, hogy vajon én Krisztusra építem az életemet? És valóban megértettem az én drága uram akaratát a közösségeinkkel, és főképp az egyház közösségével. A gyülekezet közösségével. Én jobban szeretem manapság a gyülekezet szót használni, mert a mi egyház fogalmaink torzultak, és sokszor nem értjük igazán, hogy nem, mikor egyházra gondolunk, akkor mindenkinek beugrik, hogy a katolikus, a református, az evangélikus. Hát ez nem így van. Jézusnak egy egyháza van. Jézusnak nincs több egyháza. Egy van. Egy megváltónk van, egy Istenünk van, egy lélekkel, egy igénk, egy van. A felekezetekből azok tartoznak az egyházhoz, akik megtértek, és elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójukra. Azok tartoznak Krisztus testéhez és az egyházhoz. És ezek a történelmi alakulatok, amik vannak, ezek hordozzák mindezeket az embereket, mert ott élünk ezekben a gyülekezetekben, de valójában a közösség a te számodra, meg az én számomra ott, abban a lehet, hogy kis bibliaórás közösségbe, vagy egy házi közösségbe, vagy egy nagyobb gyülekezeti közösségbe valósul meg, de azért mondom, hogy a gyülekezetet jobban szeretem használni, mert akkor kevésbé értjük félre ezeket a dolgokat. És hát ezekről kellene beszélgetni, hogy én kire építek, mi az én reménységem, mibe bizakodok, és hogy nézek a többiekre, elfogadom-e Krisztus akaratát magamra nézve, hogy megszenthessen engem, és minket a közösségben is. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk néked azért, hogy valóban eljöttél ebbe a világba. Így mondja rólad az ige, hogy olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, hogy eljöjj ebbe a bűntől, lázadástól, engedetlenségtől felfordult világba, hogy talpra állíts bennünket, hogy népet hív ki magadnak. Legyen ezért hála és dicsőség neked, Uram, mert sokszor fel se tudjuk fogni, hogy mit tettél értünk. Segíts meg, hogy mindig lássuk, hogy te vagy a mi életünk, hogy benned van elrejtve a mi jövőnk, te vagy a mi jövőnk és életünk, és ad, hogy ebben a hitben, reménységben meg tudjunk erősödni, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, hogy ezen a héten valóban tudj velünk beszélni, ide tudjuk szánni magunkat, hogy otthon alkalmas szolgáid, a te ígédnek és szeretetednek hordozói lehessünk. Amen.